Köszöntöm itt Sánta Xénia hegymászót. Nem is tudom, hogy hívják azokat, akik megmásszák a Himaláját. Biztos van egy külön nevetek, mint hegymászóknak. Azt tudjuk, hogy te vagy az első erdélyi nő, aki feljutott 8000 méter fölé, első legfiatalabb magyar, aki feljutott 8000 méter fölé, és még más rekordot is megdöntöttél. Kezdjük a gyerekkoroddal, hogy tudtad azt, hogy te ilyen hegymászó leszel, vagy mindig erre vágytál, vagy tudtad azt, hogy megmászod a Himaláját?
Hát először is köszönöm, hogy itt lehetek. Nem tudtam. Én mindig is vágytam extrém dolgokra, meg olyan dolgokra, amiket nagyon kevesen élnek át a világon. Nem specifikusan így a hegymászásra gondolok, hanem így tényleg bármire. Én nagyon vágytam az utazásra, meg az egy picit ilyen extrémebb, nem teljes mértékben normális dolgokat kedveltem már akkor sem, viszont ezek nekem ilyen álmok maradtak, mert én ezeket mindig a tévében láttam, meg dokumentumfilmekben, és persze olvastam könyvekben, és nem gondoltam, hogy most a mai modern világban már nagyon sok ilyen már lehetséges, egészen addig, amíg eljutottam a 7 év Tibetben című könyvhöz, és később ugye az Everest című filmhez, és akkor rájöttem, hogy hát még itthon a magyarok is csinálnak hasonlóakat, viszont mindig is tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű, pláne nem olcsó, és én gyerekkoromban nem voltam egy nagyon sportos alkasz, egyébként mindig szoktam mondani, hogy én utáltam a testnevelés órát, szóval így a világon nem gondoltam volna, hogy én valaha feljutok 8000 méteres hegyre.
És akkor mégis hogy jött ez, mert ez egy nagy felkészülést igényel, tehát nem úgy van, hogy ma eldöntöm, és holnap elindulok, és megszerzem hozzá persze a pénzt is, hanem ez egy komoly felkészülést igényel.
Hát igen, ez mind fizikálisan és mind mentálisan nagyon sok felkészülést igényel, mivel ugye azért tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a sportnak mind megvan a szépség, ennek megvannak a nehézségei és a veszélyei is, ezért mentálisan fel kell készülni, és ez ugye az ember nagyon sokszor hall, amikor mondjuk csak az Everestre gondol, a rengeteg halálesetet, meg a rengeteg tragédiát, nyilván általában a sikertörténetek a háttérbe szoktak szurulni, amikor így a médiáról van szó, és mindig csak a negatív dolgokat látjuk és emlékezünk rájuk, és hát ezekre is fel kell készülni. Nekem ez egy jó pár éve kezdődött, akkor is úgy vágtam igazából bele ebbe az egészbe, hogy én szeretnék majd valaha oda jutni, hogyha sikerül, viszont nem voltam benne biztos, hogy sikerülni fog, hanem csak elindultam egy úton, elkezdtem készülni rá, jártam már egyszer a Himalájában, ugye egy 6400-as mászni alpinista stílusban.
Láttam, igen.
Igen, akkor egy egész hónapot ott töltöttem igazából nem csak túrázással, hanem gyakorlással, ugye tanulással, és ez volt így a kezdete, és amikor ránéztem ugye a manasztúra, akkor gondoltam, hogy hú, hát lehet, hogy lehetséges, és rengeteg pozitív visszajelzést hallottam a helyiektől, akikkel ugye szerveztük az első expedíciót, mondták, hogy erős mászó vagyok, és szerintük ezt meg tudom csinálni, és ez annyira a fejemben maradt, hogy igazából ez hajtott engem 2 éve arra, hogy most ezt megcsináljam.
Igen, azt láttam, hogy 2023-ban voltál 6416 méteren, tehát az is egy kemény túra lehetett.
Igen, egyébként nem jutottunk fel a tetejére, viszont rengeteget tanultam azon az út során, és hát alpinista stílusban mászni, meg fix kötelegen mászni teljesen más. Szóval az alpinista stílus az olyan, hogy mi viszünk mindent, sokkal nehezebb, és mi csináljuk meg, ugye fixáljuk a köteleket is, ez egy teljesen másfajta stílus. Az mindegy, hogy a hegy kisebb, de attól sokkal technikásabb, és engem igazából így ez vezetett egy egészen a 8000-esig.
A 8000 métert is ilyen alpinista stílusban másztad meg? Tehát nem volt serpa, meg gondolom csak volt.
Szóval 8000-est már nem igazán lehet alpinista stílusban mászni, az ugye azt jelenti, hogy teljesen egyedül csinál az ember mindent, míg azok is, akik szólómászók, nekik már ott van egy rögzített kötél, amiket a cégek rögzítenek már előre, mindenki azt használja. 8000-est abszolút nem lehet teljes mértékben egyedül mászni, mert ugye azért kell egy alaplogisztika, ami rengeteg ember dolgozik. 2025 óta kötelező papíron mindenkinek egy serpája legyen, mert illegális Nepálban 8000 méteres hegyre lépni, hogyha nincsen serpa. Viszont én nagyon szerettem volna önállóan, amennyire csak lehet ezt az egészet csinálni, szóval én megkértem, hogy ugye ne segítsenek, ezért én szignifikánsan kevesebb pénzt is fizettem az expedícióért. Szóval vannak olyanok, akik mondjuk rengeteget fizetnek, és két serpájuk is van, cipelik a cuccaikat, mert ilyenek nyilván egy teljesen más kategória, viszont igen, az ember amennyit fizet, konkrétan annyit kap, és hát én nagyon-nagyon minimálisat fizettem, így mindenféle luxust kivettem a csomagból, amit ki tudtam venni, és hát nyilván nem is tudtam volna megengedni nagyon magamnak.
És akkor mindent, a hálózsákot, meg a sátrat, meg mindent te cipeltél egész fel?
Igen, én cipeltem fel a saját cuccaimat, viszont ott a sátrak azok adottak, és amikor felmegyünk egyik táborból a másikba, akkor már van egy sátor, amit használhatunk. Nem mindig ugyanaz, hanem ott vannak sátrak, és akkor egyben ott alszunk. Szóval a sátrat nem cipeltem magamnak, de az összes felszerelésemet tényleg egy nagyon minimalista stílusban vittem végighez az expedíciót. Ez azt jelenti, hogy nem vittem magammal mondjuk váltóruhát, hanem egy ruha volt rajtam napokon keresztül, mert nem láttam annak az értelmét, hogy vigyek fel többet, ott minden gram számít, és amennyire könnyen fel tudtam menni, úgy igyekeztem, hogy ugye megkönnyítsem a saját szituációmat is.
Ez mennyi időt vett igénybe?
Szóval összesen 40 napot voltam Nepálban, viszont az expedíció az nagyjából 30-31 napig tartott. Szóval hát igen, egy hónapos expedícióról beszélünk, az úgy az elejétől végéig, mert mi ugye lábon elmentünk Katmandutól egészen az alaptáborig. Az egy kétnapos jíptúra plusz nem 7 nap gyalogtúra, és akkor onnan fel az alaptáborba, és onnan fel a Manaslu csúcsáig.
Az alaptábortól fel a csúcsig az mennyi időt vesz igénybe?
Azt mondanám, hogy nagyjából olyan 3 hetet. 3-3,5, ez sokszor egyébként az időjárástól is függ. Nekünk olyan nagyjából 3 hét volt, van, aki sokszor ott ragad az alaptáborban a rossz idő miatt tovább is, van, akinek sikerül hamarabb is, de azt mondanám, most az átlag ez egy ilyen 3 hét volt, 3,5 hét.
És ti jó időt fogtatok ki? Hányan voltatok?
Egyáltalán nem. Nagyon rossz idő volt. Én egyébként 2 héten, 3 héten keresztül is, ugye az elején azt gondoltam, hogy nem fogunk feljutni a csúcsra egyáltalán. Egészen a túra kezdete óta, ugye én jártam már ebben a régióban, amikor én ott voltam legutóbb, akkor gyönyörű idő volt, napsütés. Most konkrétan a túra alatt, egészen az alaptáborig nem láttuk az eget majdnem, hogy egyszer sem. Az alaptábor utáni időkben is, amikor csináltuk az akklimatizációt, kört, akkor is szörnyű idő volt, ugye ezért is kellett lejönnünk a kettes táborból egyszer, mert annyira nagyon sok hó hullott le, hogy veszélyes volt, és hát így már ugye mentálisan úgy feladtuk majdnem, hogy az expedíciót, és akkor jósoltak egy kicsit jobb időt, és akkor volt jobb kilátásunk a csúcsra.
A vizet például ott nyeritek a hóból, vagy hogy
igen,
van ez?
Igen. Uh-huh. Igen, szóval forralunk a vizet, ugye, és akkor azt használjuk a hálózsákba, a forró vizet, és akkor reggelre pont annyira lehűl, hogy tudjuk már használni ivásra, és ez úgy szokott lenni, mikor elmegyünk mászni is, hogy felforraljuk, még forró, és akkor mire följebb érünk, egy pár óra után már ihatóvá válik.
És az élelmet, tehát mit lehet oda vinni, mert mondtad, hogy minden gram számít, tehát akkor olyan élelmet kell vinni, ami tápláló és kevés helyet foglal.
Igen, ezek általában ugye, amiket szoktunk használni, ezek az expedíciós ételek, vagy mondjuk ugye a katonák is használják ezeket a dehidratált, nagyon kalóriadús, szénhidrátdús ételeket, és akkor azt igazából csak beletesszük a vizet, és az így fel visszahidratálja magát, és akkor azt szoktunk enni. Hát próbálunk olyanokat, ami ugye mi gyomrunknak is megfelelő, mivel a helyiek rengeteg szereznek csípőset, de nekünk az ott fent nem jó.
Gondolom, hogy mint nő nehezebb, mert azért a nőknek más igényeik vannak, tehát ezeket hogy győzted le? Tehát egy férfi vizelni is könnyebben tud.
Nekem igazából még mielőtt én elmentem, ezen nagyon sokat gondolkodtam, és volt egy ilyen élő videó egyébként a Seven Summit-nak a női mászói tartották, amit meg is néztem, hogy ők hogy oldják meg ezeket a dolgokat. Nyilván tisztában voltam vele, de még mivel nem másztam 8000-es, kíváncsi voltam, ezért meghallgattam ezeket a hölgyeket, amikor ugye egymással beszélgettek, és pont ezekről a problémákról. Hát nyilván nem komfortos és nehéz megszokni, főleg, hogy 14-en voltunk, abból mindenki férfi volt, csak én voltam nő. Ugye a sátrat is meg kell osztanom valakivel a csapatból, aki szintén férfi volt, szóval ez a, ugye az embernek pisilnie is kell sokszor éjszaka, és nem tud kimenni a sátorból, ezért mindenkinek van egy ilyen üveg, amiben ugye hát elvégzi a dolgát, azt is egymás előtt kell, ugye át kell öltözni egymás előtt, stb. És ezek olyan dolgok, amiket így lassan az ember megszok idővel, azt mondanám, de ugye az első pár nap az egy annyira nem komfortos, viszont ott fent úgy érzem, hogy az emberek másként tekintenek egymásra, és annyira nem zavarja őket, mert hát mindenki ugyanabban a szituációban van, mindenkinek ugyanúgy vannak problémái, és hát ezeket a problémákat úgymond megosztjuk egymással, és próbálunk támogatóak lenni. Egyébként erre van egy nagyon jó példa. A hármas táborba menet találkoztam egy spanyol nővel, akinek pont nagyon-nagyon kellett vécéznie, és egy ilyen pihenő helyen voltunk, szerintem voltak ott 40-en, és annyit mondott a nő, hogy mindenki forduljon el, és úgy kollektíve mindenki elfordult, csak beszélgettek, mintha nem történne semmi, ő elvégezte a dolgát, és akkor mindenki visszafordult, mintha nem történt volna semmi. Szóval azért így nagyon támogató a közösség, hogyha főleg a nőkről van szó.
Igen, más helyzet, tehát ez egy olyan helyzet, ami nem a megszokott világ, tehát egy más világ ez tulajdonképpen.
Igen, igen. Nincs választási lehetősége az embernek, szóval ez egy muszáj helyzet, és hát muszáj megszokni és adaptálódni a helyzethez, mert hát nincs B opció, csak A opció van.
Egyszer néztem egy ilyen YouTube videót, egy hegymászó mesélt, és akkor ő azt mondta, hogy őt sokszor megvádolták, hogy maszkkal ment fel a csúcsra, de hát, hogyha nem mész maszkkal, akkor kockáztatod az életedet. Én most nem tudom, nézem ezt a fotódat itt, ami a profilfotód is, meg itt a WhatsAppos fotód is, hogy te tulajdonképpen maszkkal mentél fel, vagy maszk nélkül?
Szóval az eredeti terv az úgy volt, hogy én meg szerettem volna próbálni oxigénmaszk nélkül mászni, és ugye pótlagos oxigén nélkül. Ez azért nem sikerült, mert van egy ilyen kör, hogy akklimatizációs kör, amit ugye csinálunk, és akkor nekem fönt kellett volna aludnom a hármas táborban. Na, mi eljutottunk a kettesig, amíg általában az összes mászó el szokott jutni, aki ugye oxigénnel mászik, és ők a kettesből mennek vissza az alaptáborba. Na, nekem feljebb kellett volna mennem egy táborral, ez egy plusz egy nap lett volna, viszont pont az nap volt, hogy lejött egy 40-50 centi hó, ugye hát a sátorba is beragadtunk, ki se tudtunk jönni, olyan szinten lefagyott a cipzár, meg be voltunk temetve, és ha feljön a nap aznap reggel, akkor az nagyon-nagyon lavina veszélyes zóna, ahol voltunk, ugye ott már haltak meg többen is lavinában, ez a kettes és a hármas tábor között rész, és aznap reggel meg kellett hozni a döntést, hogy vagy rizikós lesz, és felmegyünk a hármasba, de akkor lehet, hogy jön lavina, vagy visszamegyünk az alaptáborba, és lássuk, hogy tudunk-e még köröket csinálni később, és hát mindenki lement az alaptáborba, köztük én is, és hát sajnos nem tudtam visszamenni a rossz idő miatt, ezért ugye elrontottam ezt az akklimatizációs kört, ami eszenciális lett volna az oxigén nélküli mászáshoz, és akkor, mikor visszamentünk a csúcsmászó körre, akkor kellett fönt meghoznom a döntést, hogy megpróbálom-e nélküle vagy azzal, de hát nélküle az esélyeim nagyon csekélyek lettek volna, és veszélyes lett volna. Ezért úgy döntöttem, hogy használok pótlagos oxigént. Engem őszintén ez annyira nem zavar, mivel vannak sokan, akik csak azért másznak, hogy ők elérjenek eredményeket. Én egyáltalán nem, és ez egy saját cél, kitűzött cél volt, amit én el szerettem volna érni, és igen, nem az hajtott igazából, hogy most használok-e oxigént, vagy nem. Én mindenképpen azért próbáltam volna meg anélkül, mert kíváncsi voltam, hogy az én testem és az én szervezetem mire képes, és ez milyen érzés ott fent. Ez nem eredmény miatt szerettem volna elérni, viszont vannak még terveim a jövőre, ami hasonló magasságú, mint a Manaszló, és ezt szeretném megcsinálni pótlagos oxigén nélkül.
Gondoltam, hogy nem hagyod abba itt, mert soha egy hegymászó se áll le. Azt tapasztaltam, vagy azt látom én így a médiából. De azért jó, hogy a maszkot választottad, mert hogyha tényleg annyira rizikós, a lényeg az, hogy az ember ott fent legyen, aztán nem számít az, hogy maszkkal van fent, vagy anélkül, nem?
Persze, hogy a kettőnek, hogyha a sportértéket nézzük, akkor a kettőnek különböző sportértéke van. Nyilván anélkül egy hosszadalmasabb, lassabb folyamat, szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye, ha oxigénen vagyunk, az egy picit megkönnyíti a dolgokat, nem fázunk annyira, meg ugye hát az izmaink jobban működnek, nem szignifikánsan, de jobban. Szóval azért voltak mások, akik oxigén nélkül indultak ugyanabban az időben, és mondjuk ők egy-másfél órával később értek fel, mint én, és egyébként a csúcs előtt, azt hiszem, hogy 10-15 méterrel két orosz oxigén nélküli mászó fordult vissza, mert olyan nagy volt a sor, ugye, ahol én is fagyási sérülést szereztem, hogy visszafordultak, mert nem lett volna biztonságos nekik ilyen sokáig a csúcsgerincen áldogálni oxigén nélkül a sorban, ezért mind a ketten visszafordultak. Volt négy román mászó is egyébként, mindegyik megpróbálta anélkül, viszont ők a négyes táborban feladták az egészet, és egyikük sem mászta meg. Azt hiszem, hogy egy mászta meg egy másik cégtől, viszont 24-én, amikor mi értünk fel, annyira sokan voltak, hogy őszintén én nagyon örülök, hogy azt a döntést hoztam, hogy használtam pótlagos oxigént, mert én 80%-ban biztos vagyok, hogy nem sikerült volna.
Mi is örülünk, hogy használtad. Így is fagyási sérülést szenvedtél, meg olvastam, hogy agyi ödémád is volt. Ezt nehéz volt kiheverni, kórházban is voltál.
Igen, sajnos ez még mindig tart, szóval a lábam az már azért egy relatíve jobban néz ki, meg jobban is érzem. Igazából csak annyi, hogy amikor hideg van kint, akkor külön érzem a lábujjaimat, egy nagyon furcsa érzés, de azon kívül nem nagyon befolyásol semmiben. Viszont az agyi ödéma általában egy pár hét után el szokott múlni, viszont nekem valamiért még mindig itt van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha felállok gyorsan, akkor nagyon szédülök, meg sokszor elsötétedik minden, és fejfájás. Szóval biztos, hogy vissza kell mennem talán jövő héten az orvoshoz, hogy ezt még egyszer megnézzék, hogy mi a probléma, mert ennek már el kellett volna múlnia. Viszont igen, hát nem volt egyszerű ugye kórházban is lenni. Én egyébként életemben nem maradtam kórházban egy éjszakára, ez volt az első alkalom, szóval nekem is furcsa volt. Persze örülök, hogy ennyivel megúsztam, és hogy ez sikerült, és nyilván ez nem saját hibából adódó sérülés volt, legalábbis a lábam nem, mert hát ugye az ember kívülje ezt a nagy sort ott fent, és hát ez egy olyan dolog, amit nem nagyon tudunk sajnos kontrollálni.
Nem is gondolná az ember, hogy olyan nagy tumultus és tolongás van a hegycsúcs környékén. Azt hinné az ember, hogy hát ott egy páran összefuttok, és vagy megy az a csapat, amelyikkel vagytok, és akkor ott feljuttok, de erre fel kiderül, hogy ott egy nagy sor van.
Igen, ez attól is függ, hogy mekkora az időablak. Ugye sokszor van a 8000-es hegyeken, hogy van egy vagy két nap időablak az egész hónapban, hogy az ember feljusson a tetejére, amikor teljesen ideálisak a kondíciók. Viszont lehet olyan év is, amikor mondjuk egy 5 nap vagy 6 nap, ami elég ritka. Most nekünk 3 napunk volt csak, ami azért elosztva ennyi ember között nem túl sok, és 24-en tűnt úgymond a legszélcsendesebb napnak, ezért én azért gondolom, hogy mindenki arra a napra akarta ugye időzni a csúcsmászást, és hát azért voltak ilyen sokan. Láttam, akik 25 és 26-án másztak fel, alig voltak a csúcson, de mindenki 24-ét nézte ki magának. Hát én is, ugye nekem anyukám szülinapja miatt is aznap mentem fel, de hát nekem abszolút lövésem nem volt, hogy ilyen sokan fognak aznap velem együtt felmenni, és hát ez így alakult.
Uh-huh. És a serpák, tehát a kísérők, ők fele-fele arányban vannak, vagy hogy van? Tehát a ti csapatotok, ti voltatok 14-en, hány serpa ment veletek?
Mi egy csapat vagyunk, egy cégen belül, viszont nem vagyunk egy csapat egy hegyen, szóval mi nem együtt mászunk, teljesen mindenki individuális, és mindenki egyedül megy fel. Szóval én meg tudom hozni a saját döntésemet, hogy mikor megyek fel, hány órakor, mit akarok csinálni, le akarok-e jönni. Mindenkinek van egy serpa vezetője, szóval mind a 14 embernek van egy, mert ugye hát ez papíron kötelező. Uh-huh. Volt köztünk olyan, aki mondjuk szóló, oxigén nélküli mászó volt Bolíviából. Na hát ő, vele is volt serpa, de hát ő egy jó pár száz méterrel lemaradt tőle is, mintha ott se lett volna. Na hát nálunk is körülbelül ezt a szituációt hasonlóan kell elképzelni. Úgy néha összetalálkoztunk velük, néha nem. Volt, aki mellett végig ott volt, tehát mind a 14-en máskor jutottunk fel, 13-unk 24-én, és egy illető jutott fel 25-én. Ez általában úgy néz ki, hogy a rotációt, meg az aklimatizációs kört együtt csináljuk meg, és akkor megosztjuk a sátrakat, mert már fent egy sátorra két ember van, és akkor mindenkinek van úgymond egy sátortársa, akivel megosztja a sátrat, meg ugye az ilyen magastábori dolgokat, meg az életet, és akkor utána pedig megyünk föl, és akkor már külön vagyunk, és nem együtt.
Még nagyon sok mindent kérdeznék tőled, de az idő szorít. Azt látom, hogy tartasz egy erőadást Bristolban, jelenleg Bristolban élsz 2020 óta. Ott mivel foglalkozol, tehát te sportoló vagy, mivel keresed a kenyeredet, és akkor erre az előadásra pedig a bristoli magyarok jönnek el, mert úgy olvastam, hogy egy közösségi kulturális műhelyben fogod ezt az előadást tartani.
Igen, ez egyébként egy magyar kávézó, akik most kezdtek csinálni ilyen hétvégi eseményeket, ugye magyarokkal, és gondoltam, hogy akkor itthon is, ugye másik itthon tartok egy előadást az itteni magyaroknak, 16-án novemberben, amit nagyon várok, és igen, itt lakom Bristolban már lassan 6 éve, viszont én ott hagytam a munkahelyemet, hogy megmásszam a Manaslót, én üzletvezető menedzser voltam éveken keresztül különböző cégeknél, és hát utolsó pillanatban a cég nem szerette volna jóvá hagyni a 40 napos szabadságomat, és hát adtak nekem 24 órás én ultimátumot, hogy vagy felmondok, vagy 2,5 hetet elfogadok, és dolgozok náluk tovább. Hát mondtam, hogy 2,5 hét alatt nem lehet egy 8000 méteres egyet megmászni. Szóval aznap, mikor befejeztem a munkát, felhívtam őket, és mondtam, hogy felmondok. Hát ugye kifizették azt a hónapot, meg a szabadságomat előre, és én azzal úgy el is mentem. Szóval igazából én nem dolgozok majdnem június vége óta, mert akkor kellett ugye ott hagynom. Azóta csak ilyen mindenféle random munkát elvállalok, bárban, kávézóban, amit sikerül, nem vagyok válogatós, és most jöttem ugye vissza 2 hete, szóval jelenleg is ugyanezt csinálom, és próbálok egy teljes állású munkát szerezni az elkövetkezendő hónapban.
Nem sajnálják, hogy elfogadták a lemondásodat? Most büszkék lehetnének rád.
Igen, valahogy úgy gondolom, hogy itt Angliában nem nagyon értékelik azt, hogy te ki vagy, mint ember, és te mit tettél az asztalra, vagy milyen motivációid vannak, hanem őket csak az érdekli, hogy az idő és a pénz. Még úgy gondolom, hogy talán otthon egy ilyet sokkal jobban értékelnének, és megértőbbek lennének. De nem is bánom, ennek így kellett lennie, és legalább így több időm volt edzeni is, és kicsit összeszedni a gondolataimat, mert hát menedzsernek lenni persze egy elég stresszes munka. Szóval most vissza a való életbe, és hát reméljük, hogy nem sokára lesz még expedíció, és akkor megint ott kell hagynom majd egy munkahelyet.
Igen, hát mi nagyon büszkék vagyunk rád, és tovább szurkolunk neked, és csak arra kérünk, hogy biztonságos túrákra indulj. Én személyesen nagyon, nagyon izgulok érted, és nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés összejött, hogy itt a rádióban meséltél erről a himalájai expedíciódról, és tényleg csak gyönyörű szép életet és további sikereket kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem.